rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. Audienciát tartotta a bíborosoknak a csütörtökön megválasztott új katolikus egyházfő, 14. Leó pápa. Megerősítette, nevét az ipari forradalom idején a munkások jogaiért és a társadalmi igazságosságért küzdő 13. Leó, valamint a mai kor digitális forradalma miatt választotta. Az ártajtók mögött zajlott találkozóról a Szentszék csak a pápa beszédének szövegét közölte. Már működnek az új katolikus egyházfő közösségi oldalai is. 14. Leó pápát május 18-án iktatják be tisztségébe a római Szent Péter téren. Moszkva a nyugati vezetők felszólítása ellenére elutasítja a 30 napos tűzszünetet, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt hangsúlyozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök mindaddig elutasítja a 30 napos fegyvernyugvás lehetőségét, amíg a nyugat nem állítja le a fegyverszállításokat Ukrajnának. Előzőleg közös nyilatkozatban szólította fel Oroszországot egy teljes és feltétel nélküli 30 napos tűzszünetre hétfőtől a francia államfő, a német kancellár, valamint a brit és a lengyel miniszterelnök Kijevben. Erről az amerikai elnököt is tájékoztatták telefonon. Ha Vlagyimir Putyin elutasítja a fegyvernyugvást, az újabb szankciók bevezetését vonja maga után. Olvasható az Inforádió oldalán. Telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral, az RMDS elnökével a magyar kormányfő. Erről Orbán Viktor szombat kora este posztolt a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt közölte, egyértelművé tette, hogy Magyarországról semmilyen módon nem kívánják befolyásolni a romániai elnökválasztást, és a magyar kormány meghatározónak tekinti az RMDS álláspontját. Orbán Viktor pénteken Tihanyban a kereszténységgel összefüggésben elismerően szólt a szélsőjobboldali román elnökjelöltről, amire később Kelemen Hunor kemény szavakkal reagált. Enyhítette a korlátozásokon kívüli területeken a száj- és körönfájás miatt hozott intézkedéseket a NEBIH. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal több intézkedést meghosszabbított, de a korlátozott területeken kívüli térségben már engedélyezi a fogékony állatokat bemutató vásárok szervezését. A NEBIH arra figyelmeztet, hogy a száj- és körönfájás továbbra is rendkívül magas kockázatot jelent a magyar állattartók számára. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője szerint egyértelműbb és szigorúbb szabályokra van szükség a légiutasok jogainak védelmében is. Palóc André hangsúlyozta, bár jelenleg is léteznek uniós szabályok, ezek gyakran nem nyújtanak elegendő védelmet a késések, járattörlések vagy beszállási problémák esetén. A kormány ezért május 23-áig fogyasztóvédelmi konzultációt indított. Elismeréseket vehettek át a mentők napja alkalmából a mentő dolgozók. Országszerte 1700-an kaptak kitüntetéseket. Közülük 200-an az országházban vehették át az elismeréseket. Az Országos Mentőszolgálat tegnap ünnepelte megalakulásának 77. Magyarországi Szervezet életmentés elindulásának pedig 138. évfordulóját. Végül az időjárásunkról. Frontális felhőzet vonul át az országon, északkeletről délfelé haladva. Az átmeneti felhősödést követően észak felől aztán csökken a felhőzet, de marad a felhős idő. A Dunától keletre elszórtan, a Dunántúlon elvétve várható eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsi Kivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Megjelent az új ember május 11-i száma, a Tartalomból. A kapcsolatunk Krisztussal közvetlen és azonnali. Római cím templomában mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros prímás. Meghívásunk az életszentségre szól. Mindszenti zarándoklat és szentmise a budapesti Szent István Bazilikában. Személyes és szakmai fejlődés a közösségben. Látogatás az Opus Dei lánykollégiumában. Ferenc pápa társadalmi tanítása és a szociális kérdés argentin tapasztalata. Beszélgetés Gárdonyi Máté egyháztörténésszel. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
és végtelen irgalom, mely megment, nincs már félelem. Irgalom, mely sebek által nincs nekem. Igen, hiszem. Lehet ezer téves döntés a válladon, lehet sok-sok éves ösvény vezetett tudodon, de Isten visszavárja, ki a bűnét bánja már, és új ruhára vágyva kiáll. Irgalom, mely körbe vesz és végtelen, irgalom, mely meg, mert nincs már félelem. Irgalom, mely sebek által kincseket.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a Testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm a hallgatókat, Kojsza Pétert hallják. Mai műsorunkban a miskolci Lórándfi Zsuzsanna református kismamaházba látogatunk. Az intézmény falai olyan nőknek nyújtanak védelmet, akiknek férjük elől kellett menekülniük gyermekeikkel. Fennállása óta több mint 2500 lakónak segített az újrakezdésben. Édesanyákat, munkatársakat és az intézmény alapítóját is megszólaltatjuk.
Kislányom születésekor jött a gondolat, amikor is az orvosom azt mondta, hogy jó neked, mert hazaviszed a pici lányod, nekem viszont sokan maradnak itt, akiket nem tudnak, nincs hova hazavinni. Kezdjünk valamihez, próbáljuk meg, hogy legyen azoknak az anyáknak is otthon, akiknek jelenleg nincs. Ez a 90-es évek eleje, és egy országos felmérést készítettek, hogy mekkora igény van egy ilyen otthon létrejöttére. Erre még nem volt példa.
Ha tehetik, tartsanak velünk!
Én úgy kerültem ide, hogy engem kidobott teljesen az anyukám, engemet hajléktalan szállóra tettek, és onnan jöttem ide. 3 hétig ott voltam. Nem szerettem ott lenni, nem oda való voltam.
Milyen körülmények voltak a hajléktalan szálló?
Hát elég rossz.
Ez mit jelent?
Szivacson kellett aludni, így földön, amúgy nekem elment. Csak nekem ez volt a rossz benne, hogy szivacson kellett aludni.
Azt lehet tudni, hogy miért veszett össze az anyukájával?
Őneki van egy élettársa, és az élettársa, 5-en vagyunk testvérek is, mindez ötünket ő nem fogadott el. Ő nem szereti a gyerekeket. Ő gyűlöli, mert tudom miért.
Hogyan került ide?
Hát úgy, hogy a hajléktalan szállón a vezető, az rákeresett erre, és akkor ide telefonált, hogy van-e hely, és telefonáltak, hogy még nincs betelt, és rá 3 hétre mondták, hogy van.
Szeret itt lenni?
Igen. Nekem tetszik ezek a körülmények, meg tetszik ez a otthon.
Nyugodtabb?
Igen, sokkal több.
Itt mindene megvan?
Igen. Hát az étkezés, akkor úgymondva a szállás. Lehet itt menni kirándulni, sétálni.
Barátokra is lehet itt az otthonban?
1-2-re.
Hasonló a történetük?
Hát nem igazán. De van itt olyan anyuka, akinek így hasonló.
És hogyan tovább?
Hát majd szeretnék, amikor letelik a 1,5 év, akkor szeretnék menni vagy másik anya otthonba, vagy venni ilyen házat a bérletbe.
Munkája?
Az még nincs. Felnől a kicsi, akkor majd keresek.
Mivel foglalkozna szívesen?
Most szeretnék majd dajkára jelentkezni, de nem tudom, hogy ez hogy működik most a pici babával.
A gyerekekkel szívesen foglalkozna?
Igen, meg szeretnék így óvónő lenni. Úgy a szakmám az meg ilyen konyhai kisegítő.
Ahogy én ide kerültem a 3 kis gyermekemmel, akkor azért jöttünk ide, mert az apukája miatt a gyermekeim védelem alá voltak véve, és nem volt más lehetőségem, bejöttem ide a kismama házba. Itt nagyon jól viselkednek velünk, mi is megszoktuk már itt, és nagyon jól érezzük magunkat. A kisfiamat most jelenleg elvitte az apukája magához, és szeretném visszakapni, az ügyben járok el most a bíróságra, meg a jogászokhoz, hogy legyen ügyvédem, és most a segítségüket kértem most is a jogászoknak, hogy minél hamarabb vissza tudjam kapni a kisfiamat.
Bántotta önöket a férje?
Nem bántott minket, csak viszont sok időre elment, és ott hagyott bennünket, és volt egyszeri alkalom, amikor megcsalt, és nem jött vissza a gyermekekhez, és volt egy olyan időszak, amikor a kisfiamat nem engedte az óvodába, és több mint 3 hónapig nem járt a kisfiú óvodába, és amiatt védelem alá lettek véve, és azután, miután megcsalt, elváltunk, és ide jöttem ebbe a kismama házba. Arról nem volt szó, hogy bántott volna minket, csak a gyerekekkel nem úgy foglalkozott, ahogy kellett volna, meg én velem sem. Az első időszakban nehéz volt, de utána minden jó volt. Most meg végképp jól érzem magam így, hogy magam vagyok, a gyerekekkel már csak eredül csak a kisfiú hiányzik az életemből.
És hogy lehet, hogy az egyik gyerek nála van? Elvitte magával?
Eltávot írtunk neki, itt a kismama otthonba, úgy, hogy másnap hozza vissza. És megígérte, hogy visszahozza, és mivel az ő nevén vannak a gyermekek, úgy akármikor elviheti, és még kettőnké a szülői felügyeleti jog, akkor őnek is van még hozzá joga ahhoz, hogy ő elvigye.
De nem ebben állapodtak meg?
Igen, nem ebben állapodtunk meg, de ő másnap a tudtom nélkül felvitte Budapestre, és most egy albérletben laknak, és azóta nem is hagyja, hogy beszélgessek vele, nem hagyja, hogy kapcsolatot tartsak vele.
De jól van?
Én nem láttam, mert most születésnapomon felhívtam, és nem akart velem beszélgetni a kisfiú. Nagyon sírt, és eltakarta magát, és ő nem ilyen, ő nagyon kis, szerény kis fiúcska. 5 éves, de mindent nagyon jó, nagyon tud, okos, értelmes, és őt nem ilyennek ismerem, pedig 5 éven keresztül én neveltem fel. És ő nem ilyen, és azt tudom, hogy vagy valamit csináltak vele úgy értve, hogy vagy megbántották valamivel, vagy pedig az apukája durván szólhatott neki valamit, és azért nem akart velem beszélni akkor.
Nem hiányzik?
De nagyon hiányzik nekem is, a testvéreinek is, mert 3 testvérek. Róza, ő most óvodában van, és vele egy csoportba járt, és nem nagyon van kedve ahhoz, hogy most ő járjon óvodába a kisfiú véget. De a Bellának is nagyon hiányzik, nekem is. És vannak olyan pillanatok, amikor sokszor rám jön a sírás, amikor így más gyereket így látok, hogy szépen elvannak, meg az anyjuk ölelgetés, akkor nagyon rossz.
Ettől függetlenül hogy érzik magukat ebben az otthonban?
Az otthonban nagyon jól érezzük magunkat, sőt a kisfiam, mert kiköltöztünk, mi 9 hónapot már voltunk itt. Csak mi kiköltöztünk, és azután visszaköltöztünk ide, mert Budapesten nem volt már, az albérlet már nem volt arra képes, hogy tovább ott maradjunk, mert a gyerekek miatt, mert az egy munkás szálló volt, ahol kisebb gyerekek nem annyira mehettek.
Mi miatt szeret itt lenni?
Én egyrészt vannak nevelők, akiket nagyon szeretek, és nekem nagyon is megadják a tiszteletet, és én is ugyanúgy úgy szintén. És szerettem ezeket a házirendeket, meg vannak bent olyan lakók, akikkel így jó a viszonyom, de nem mindegyikkel tartom úgy.
Mi lesz majd akkor, hogyha egyszer el kell menniük innen?
Hát igen, az nehéz lesz, amikor el kell mennem innen, mert megmondom az őszintét, én nagyon szeretek itt lenni, azért is jöttem vissza ebbe az otthonba. A vezetőnünket nagyon dicsérem a jó módjáért, a viselkedésével. Ezeket nagyon dicsérem, és nem tudom, hogy fogunk innen elmenni, vagy hogy hová. Mert lehetséges, hogy el fogok tudni menni egy olyan otthonba, ahol fogok szeretni lenni, de nagyon fog hiányozni ez a hely.
De lakhat élete végéig otthonban?
Nem. Nem szeretnék otthonba élni egész életemben. Én, hogyha most el tudom intézni ezt a válást és a gyerekek elhelyezését, akkor szeretném megpróbálni ezt az egyedülállóként felvehető csokkot, amit nem biztos, hogy megadnak, de megpróbálkozom vele. Vagy ha Bella nagyobb lesz egy kicsit még, mert még csak 2 éves, akkor megpróbálom beadni bölcsödébe, vagy hogyha óvodás lesz, mert ő neki van egy olyan kisebb úgymond betegsége, hogy hisztiroham, és az el szokta kapni, és olyankor el szokott állulni, és azért nem engedtem még bölcsibe. De hogyha az óvodát fogja bírni, és nem fog annyira nyűgös lenni, akkor el fogok én is állni dolgozni, és nézek egy olyan albérletet, ami kitellik.
Lukácsné Tyahor Ágnes vagyok, a Lorántfi Zsuzsanna Református Kismamaháznak az egyik családgondozója.
Hogyan tud segíteni az ide került családokon? Nap mint nap találkozik velük, látja a gondokat, látja a problémákat. Mi az, amit hozzá tud tenni az ő életükhöz?
Úgy szoktam időnként fogalmazni, hogy úgy érzem magam, mint egy kollégiumi nevelőtanár. Vannak olyan édesanyák, akiknek segíteni kell abban, hogy hogyan gondozzák a gyermeküket, hogyan táplálják, hogyan szeressék, hogyan viseljük gondjukat. Vannak olyan édesanyák, akik azt igénylik, hogy meghallgassuk őket, hogy problémáikat megoszhassák velünk, elmondhassák, hogy honnan jöttek, milyen környezetből, és utat mutassunk nekik egy biztosabb jövőre.
A bizalmukba fogadják?
Igen, úgy érzem, hogy sikerül. Törekszem arra, hogy őszintén tartsuk a kapcsolatot. Mindig megbeszéljük a problémákat. Elmondom azt is, hogyha úgy látom, hogy nem jó irányba halad az édesanyja, hogyha valami változtatnia kell, és ez az őszinte kapcsolat, ez oda-vissza működik.
És mennyire nyitottak erre az itt élő családanyák főleg, és a gyerekek, van akivel több is érkezett az otthonba.
Igen, hála Istennek, nekem jó kapcsolatom van, úgy gondolom, az összes gondozottunkkal. Tudják azt, hogy bármikor jöhetnek, hogy az ajtó mindig nyitva áll, szívesen meghallgatom őket, és amiben tudok, igyekszek nekik segíteni.
Mindig nyitva áll az ajtaja? Tehát nem lehet lerakni ezt a munkát egy percre sem?
Úgy gondolom, hogy nem. Tehát nem lehet úgy kimenni, hogy kiléptem a kapun, és akkor itt elfelejtettem, ami történik, mert az ember azért a gondolatéban tovább viszi az édesanyáknak a helyzetét, a problémáját, és sokszor pont otthon jut eszembe valamilyen ötlet, amivel talán előbbre lehet vinni a helyzetüket.
Nem nehéz az, hogy jönnek-mennek a családok, mindig újakat kell fogadni, és a régieket el kell engedni. Ez nem okoz kihívást, nehézséget?
Egy kicsit nehéz, mert azért... Vagyok őszintén, vannak olyan családok, akik egy kicsit mindig közelebb kerülnek az ember szívéhez, és akkor nehéz őket elengedni, de nyilván, hogyha jó helyre mennek, akkor mi is örülünk annak, hogy megoldódik a problémájuk. Vannak olyanok, akikkel még már így egy-két év elteltével is tartjuk azért a kapcsolatot, hogy hogyan állnak, hogy alakult az életük, de ez a lényeg, hogy ez egy állomás, itt, amit tudunk, tegyük meg értük, és aztán engedjük őket jó szívvel tovább.
Mi kell ehhez a munkához? Vagy inkább nevezzük szolgálatnak?
Ez szolgálat, tehát ezt tényleg nem lehet munkaként felfogni. Én személy szerint úgy érzek, hogy az Úristentől kaptam, erre van elhivatásom. Rengeteg szeretet és türelem kell hozzá, és hogy a másik emberre próbáljak úgy tekinteni, hogy Krisztus tekint rám. Ez egy olyan, mint egy ruha, amit rám szabtak. Tehát pont elég kényelmes, nem szorít, nem túl bő. Én úgy érzem, hogy ebben találtam meg a szolgálatot az Úristen felé.
Folyamatosan kell képeznie is magát egy családgondozónak?
Úgy gondolom, hogy igen, mert még mindig vannak olyan területek, amiben én magam is azt érzem, hogy még nincs elég bölcsességem, elég tapasztalatom, mindig kell utána olvasni, keresni a lehetőségeket, tehát hogy mindig még valami többet tudjunk adni az anyáknak.
A következő percekben Gálné Jács Mária, az otthon megálmodója, az intézmény alapításáról mesél.
Kislányom születésekor jött a gondolat, amikor is az orvosom azt mondta, hogy jó neked, mert hazaviszed a pici lányod, nekem viszont sokan maradnak itt, akiket nem tudnak, nincs hova hazavinni. És akkor vele együtt, hát akkor kezdjünk valamihez, próbáljuk meg, hogy legyen azoknak az anyáknak is otthon, akiknek jelenleg nincs. Ez a 90-es évek eleje, kislányom születése. El is indultunk, először egy felmérést készítettünk a miskolci városi vezetővédőnővel beszéltem. Ők itt Borsod megyében, és egy országos felmérést készítettek, hogy mekkora igény van egy ilyen otthon létrejöttére. Erre még nem volt példa. Hosszú volt a vajúdásunk, majd egy fél évtized. Ez idő alatt már jöttek létre intézmények a Dunántúlon. Mi 96-ban nyitottuk meg a kismamaház kapuját.
Volt igény abban az időben egy kismamaháznak az elindítására? Mi indokolta ezt a döntést?
Igen, a felmérés is ezt bizonyította, hogy bizony nagyon sokan szorulnak segítségre, és szükség van egy ilyen otthon létrehozására. Egészen annyira, hogy az első otthon, amelyik megnyithatta kapuit az anyák, kismamák előtt, még el sem készült. Egy használaton kívüli ingatlant kaptunk állandó használatra, és azt a szeretetszolgálati osztály, akkori szeretetszolgálati osztály vezetője Bazsó Béla úr felújítatta, illetve ő hozta létre az alapítványt is, amelyik sokáig fenntartója volt a kismamaháznak, és annyira szükség volt erre az otthonra, hogy még a mesterek, a festők, a kőművesek ott voltak, már az első lakó érkezett a Lila Füredi barlangból.
Ki volt az első lakó? Milyen körülmények közül érkezett?
A családsegítő szolgálat munkatársa, vagy védőnő, pontosan már nem emlékszem, ki szólt, hogy a barlangban van egy anya, aki a napokban szülni fog. Úgyhogy ő volt a mi első lakónk, aki egy héten belül meg is szült, és hát természetesen berendezés még nem volt, és megfelelő körülmény, hogy fogadni tudjuk.
És egy másik helyen volt az épület.
A Szondi telep, híres miskolci Szondi telep és ország egyetlen kijelölt zónájának a közepén jött létre a kismamaház, nem igazán ideális környezet egy anya otthon működésére, de nagyon örültünk, és nagyon boldogok voltunk, és a közel évtizedes próbálkozás és munka után örömmel kopogtattuk meg a falat, hogy ez bizony már a kismamaház, ide jöhetnek a kismamák, édesanyák. És hát üres volt, festékes vödrök voltak, ecsetek, munkások, és hívtam telefonon a Magdaléna vezetőjét, aki a testvérem, hívtam a Sajósenyei otthon vezetőjét, hogy nekünk se ágyunk, se ételünk, se kanalunk, se. Hát bizony két nap alatt minden szépen jött sorba, a sok szép adomány, élelmiszer és sok-sok minden, és az első lakót követte sorba-sorba a többi, és a mai napig is 3-4-szeres a túljelentkezés az intézményünkben, tehát jogos volt az a döntés, és jó, hogy akkor azt mondtuk, hogy gyerünk, hozzunk létre intézményt. Természetesen most már sok ilyen otthon van az országban, egyházi fenntartású, alapítványi és állami családok átmeneti otthona.
Úttörőek voltak a református kismamahez létrehozásában?
Igen, úgy annyira, hogy a 1997-es gyermekvédelmi törvény családok átmeneti otthonára vonatkozó passzusaiban mi már anyagot tudtunk szolgálni, gyakorlatunk volt, és hát megéltük ezt, hogy működik az otthon.
Gyermekkel a karján főállású anyaként kezdte el megszervezni az intézményt. Mindig együtt tudott érezni azokkal az anyukákkal, akik ide kerültek ebbe az otthonba?
Igen. Ugye ezt a szakma vitatja, hogy jó-e az azonosulás, jó-e az együttérzés és a beleélés, és mennyire jó, vagy mennyire kell ezt tennünk. Én egy kicsit lazára vettem, és szabadon engedtem. Igen, én is anya vagyok, én is nő vagyok, és igen, együtt tudtam érezni, és a mai napig is, bár már nem vagyok az intézmény vezetője, a mai napig is, ha bejövök, akkor az anyát társnak látom. Ugyanolyan anya, mint én, és ugyanúgy látom, hogy boldog, mert gyermeke van, és számomra, nekem, szerintem egy nő életében a legeslegnagyobb dolog, a legfontosabb dolog, a csúcs az, ha anya lehet. Én a mai napig, ha bejövök, és látom, hogy szaladgálnak a gyerekek, és jönnek, mennek az édesanyák, így látom őket.
Hány családnak tudtak segítséget nyújtani az elmúlt 25 évben?
Ezres számokat mondhatok, azt gondolom 2000 fölött.
Milyen körülmények közül érkeznek ide a családok?
Van egy kiadványunk, egy gyűjtemény, anyák önéletrajza, Szilánkok a címe. Abban összegyűjtöttünk néhány élettörténetet. Sajnos legtöbb esetben hasonló az indulás. Az itteni édesanyának, akivel nekünk teendőnk van, és neki talpra kell és kellene állnia, olyan helyzetből jön, és olyan megpróbáltatásokat élt át, amint a többi édesanya, kismama, aki itt van, a legtöbben gyermekkorukban valamilyen sérülést éltek meg, vagy az édesanyával nem volt jó a kapcsolata. Jellemző volt az alkoholista édesapa, az anyagi nehézségek, a brutális apa. Tehát ez úgy végigvonul, és jellemző az édesanyák indulására, életére.
Ma már nem csak a református kismamaház működik, hanem azóta több programot is elindítottak. Van most egy tovább léptető programjuk, amivel segíteni szeretnék az itteni családok további életét. Miről szól pontosan ez a program?
Néhány év után, működésünk után kiderült, hogy ez még nem egészen megoldás, mert meghatározott ideig lehetnek itt az édesanyák. Amikor kezdtünk, akkor egy bizonytalan idő volt, aztán gyorsan a gyermekvédelmi törvényben meghatározták a 6-9 hónapot. most már a 12 plusz 6 hónap, és nem mindenkinek rendeződik ennyi idő alatt az élete. Egy válás, egy anyagi teher, kölcsön, amit nem tud rendezni. Tehát nem biztos, hogy a 6-9 vagy a 12 plusz 6 hónap után ő tud valahová menni. Ezért arra gondoltunk, hogy pályázunk, és földi adományozókkal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és megemlítettük a svájci adakozóinknak, hogy szeretnénk egy kiléptetőt, egy tovább léptető programot, amelyik azt jelenti, hogy társasházban lakásokat vásároltunk, és ott már nem meghatározott ideig, illetve egyénre szabott meghatározott ideig maradhattak az édesanyák, és maradhatnak a mai napig is, amíg sorsuk rendeződik. Ha nincs szüksége családterápiára már, és önálló életvezetést tud gyermekével, gyermekeivel együtt, akkor ő ott szépen munkahelyre jár, rendezi az ő kis dolgait, és éli az életét.
Már több mint 2500 lakónak segített fennállása alatt a Lórendfi Zsuzsanna Református Kismamaház Miskolcon. Az intézmény falai olyan nőknek nyújtanak védelmet, akiknek férjük agressziója elől kellett menekülniük gyermekeikkel. Folytatjuk riportunkat, a következő percekben Elek Gabriellát, az otthon vezetőjét hallják.
Mi anyukákat és gyermekeket látunk el, külön lakószobába, egy-egy család, közös vizes blokk van, az első emelet az, ami a lakóknak a szintje, van mosási, főzési lehetőség, teljes ellátást adunk édesanyáknak és a gyermekeknek napi ötszöri étkezést, vannak különböző foglalkozások, szabadidős tevékenységek, tehát minden, ami egy családon belül is megtalálható, egy egészségesen működő családban.
Hány családnak tudnak menedéket nyújtani az otthonban?
Itt 11 családnak, a visi telephelyen meg 9 családnak.
Anyukák és gyerekek. A legtöbbször együtt érkeznek ide?
Hát általában igen, mert ugye eleve úgy vehetjük fel, de volt olyan, hogy itt történt meg a család egyesítés, tehát a gyámhivatal azt a feltételt kötötte, hogy vagy az újszülött csecsemőt úgy adják haza a kórházból, hogy itt tudjuk fogadni őket, ugye megfelelő körülmények, de volt olyan is, hogy anyuka jött nála lévő egy-két gyerekkel, és akkor volt, amikor apukánál vagy nagymamánál volt a többi gyermek, és akkor így persze a szakhatóságokon keresztül megtörtént a családegyesítés.
Menekülnek ide a családok? Elmenekülnek otthonról?
Általában igen. Tehát nagyon sokszor így is megtalálja őket a zaklató, tehát egy legfrissebb példát, hogy tudjak mondani, Szegedről jött egy anyuka, és apuka nem jött ide, tehát nem utazott fel Miskolcra, de novembertől kezdve folyamatosan a vezetékes telefonon, hát tulajdonképpen minket zaklatott, de rajta keresztül anyukát, mert anyuka nem beszélt vele, feljelentést tettünk, tehát az lett a vége, hogy anyuka tovább költözött, de addig folyamatos volt a napi csengetés telefonon, zaklatás.
Hát általában tudják az édesapák, hogy ide menekül a feleségük a gyerekkel?
Hát ugye ez változó, hogyha miskolci lakosú anyuka, vagy Miskolc környékéről, akkor úgy helyek közel ugye tisztában vannak, hogy Miskolcon hány ilyen hasonló intézmény van. Természetesen próbálkoznak telefonon, de mi nem adunk információt, vagy valamikor megjelennek a ház előtt is, de ez már egyre ritkább.
Az anonimitást, ezt fontosnak tartják az otthonban?
Tehát a GDPR törvény előtt is, tehát az ilyen és ehhez hasonló intézmények teljesen ezt emellett vagyunk.
Mivel tudnak segíteni az ide menekült családokon?
Tehát elsősorban mondhatni azt, hogy tűzoltás tevékenységet végzünk, tehát nagyon sokszor, amikor ide jön anyuka gyermekkel, gyermekekkel, vagy éppen várandósan, akkor egy nagyon mind fizikálisan, mind lelkileg zaklatott lelki állapotban van. Elsődleges az, hogy megtisztálkodjon, élelmet, tehát étkezzen, és amikor már megvannak a fizikai segítség, akkor nagyon fontos a lelki támogatás. És ugye ez egy hosszú folyamat, tehát anyukák is lassan nyílnak meg, és utána jöhet a segítő munka.
Sikerül rendezni a családok életét?
Azért többségében igen, de itt azért a másik oldal is fontos, hogy az anyuka is akarja, hogy megváltozzon az élete, és igen, tehát azért vannak tényleg pozitív példák, amikor talpra áll anyuka, nem másik ilyen intézménybe megy, hanem albérletbe elhelyezkedik. Tehát itt amúgy is Miskolcon lehetőség van, hogy itt a kismamaházból is kijárnak dolgozni anyukák, tehát hogy nem csak anyai szerepébe erősödjön meg, hanem tehát hogy önállóan talpra tudjanak állni, és ez a cél.
Foglalkoznak az édesapákkal, a férjekkel is? Számukra van valamilyen segítő programjuk?
Teljesen kimaradnak a képből. Nagyon sokszor, hát az általában nálunk, hogyha van 4 gyermek, akkor 3 különböző édesapától, és nagyon sokszor elég csúnyán váltak el a anyukával az útjai, és általában az utóbbi időben nem is keresik. Tehát már ritka az, amikor tényleg itt van a bántalmazó fél. Tehát ilyen téren itt nagyon fontos, hogy mi az édesanyákra és a gyerekekre koncentrálunk.
Milyen foglalkozásokat tartanak itt nap, mint nap? Hogyan telnek a mindennapok az otthonban?
Van egy mindennapi úgymond rutin feladat, amit mint egy háztartásban, mint egy családban is elvégzünk. Ugye itt fel van osztva ugye feladatkörökre, a lakószobáját mindenki maga takarítja, de aztán megvan, hogy ki a folyosós, ki tartja rendbe az ebédlőt, tehát ez a fizikai része, és aztán vannak ezen kívül minden reggel, délbe, illetve az esti vacsora előtt rövid kis áhítat, reggel a mai igéből, egy kis imádság, étkezés előtti utáni imádság, ugyanez délbe, akkor a mindennapi kenyerünkből olvassuk fel az adott napra a bibliai tanácsot, ígéretet és fohászt, és közösen énekelünk énekimádság, és szintén este étkezés előtt is után imádkozunk. Tehát ez egy mindennapi feladat, tehát azért mint egy lélegzetvétel hozzátartozik a mindennapjainkhoz, és azután vannak külön foglalkozások is, vannak önkéntesek is, akik külsősök, akik teljesen önkéntes alapon jönnek és gyermekekkel foglalkoznak, vasárnapi iskolai szövetségtől vannak a Diósgyőri református óvodából 2 óvónők, akik tényleg szeretettel foglalkoznak a gyermekekkel, és nem is akarok senkit kihagyni így, hogy a sorból, de tehát mindig van tehát valamiféle foglalkozás számukra.
Azt tapasztalom, hogy a hit az nem csak a foglalkozásokon van jelen, hanem átszövi az intézménynek a mindennapjait, átszövi az intézménynek a légkörét. Tehát ebben a légkörben sokkal egészségesebben, hatékonyabban tudnak foglalkozni a családokkal?
Igen, tehát hál' Istennek a munkatársak is mind elhívott keresztjén munkatársa, tehát felekezeti hovatartozástól függetlenül.
A lakók is keresztények?
Általában igen. Van, aki azért a hosszabb eltöltött idő után eljut odáig, hogy szeretné megkereszteltni a gyermekét is, akkor megkereszteljük a gyermekét. Nagyon van, aki bezárkózik, de van, aki nagyon nyitott a lelki beszélgetésekre. Van, amikor a munkatársak irányába is nagyon megnyílnak, de nagyon jó ilyen szempontból, hogy van mentálhigiénésünk, aki lelkész végzettségű is, tehát ő is jön heti, két heti rendszerességgel is ugye a lakókkal egyénileg beszélget, vagy vannak, ahogy mondtam, önkéntesek, akiknek még inkább, mivel egy külsős szakember, vagy nem szakember, de egy külsős, jobban megnyílnak is hitbeli dolgokról is egész komoly, mély beszélgetések tudnak jönni. Pont tegnap volt egy ilyen, hogy az egyik anyukának hát érdekes körülmények között halt meg a 15 éves fia kint Felvidéken Kassa mellett, és akkor pont itt voltak a önkéntes segítők, és tényleg mi is támogattuk hitbelileg, de ők is, tehát nagyon jó volt.
Kedves hallgatóink, köszönöm, hogyha velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is. Addig is látogassanak el honlapunkra az europaradio.hu címen, ahol megtalálják mai műsorunkat is. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották, további kellemes rádiózást, és minden jót kívánok, viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A papi és szerzetesi hivatások világnapja van. A pap olyan személy, aki meghallotta Krisztus hívását és követi a jó pásztort. Emellett megbízást kap Istentől arra, hogy ő is pásztorként vezesse Isten népét, s e feladatának akkor tud megfelelni, ha a rábízottak megismerik hangját, pontosabban szavában, ige hirdetésében felismerik az Úr szavát, és életében felismerik Jézus odaadását és szeretetét. Egyedül Jézus önátadása, amellyel Istennek és az egyháznak adja önmagát, lehet a mintája annak, ahogy a pap Istennek szenteli egész életét, és részt vállal az egyház küldetésében. Ez az Isten felé megmutatkozó önátadás és önfelajánlás alapozza meg a pásztori szolgálatot, amely minden pap hivatásának része. A pap pásztori szolgálata másodszorban megköveteli, hogy személyes kapcsolatot tartson egyházi előjáróival, és kifejezze készségét, hogy szolgálatát mindig az egyház nevében és annak irányítását elfogadva végzi, azaz a pap önfelajánlása az egyházi közösség felé is megnyilvánul. Az önfelajánlás harmadik területe az, hogy a pap egészen a rábízott híveknek adja magát, azaz Krisztus szeretetét sugározza feléjük. Minden pap arra kap küldetést, hogy az evangélium hirdetésével az embereket a hitre vezesse, illetve megerősítse őket a hitben. E küldetés a feltámadt Krisztus parancsára vezethető vissza, aki mennybe menetele előtt ezt mondta apostolainak. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Jézus Krisztus örömhírét azzal a szándékkal hirdeti a pap, hogy az emberek eljussanak a hitre. A hit elfogadásának jele a keresztség, amely Istenhez kapcsolja az embert. Az egyház minden keresztelendő személytől megkívánja a hit megvallását, amelyet felnőttek esetében ő személyesen fejez ki, gyermekek keresztelése esetén pedig az ő nevükben szüleik fejeznek ki. Az egyház a keresztelés ünnepélyes cselekedete után sem hagyja magára az újonnan megkeresztelteket, hanem a papok szolgálata által a későbbiekben is segíti őket, hogy a hit kibontakozzon, folyamatosan erősödjön bennük, illetve a szülők számára is megadja a szükséges segítséget ahhoz, hogy gyermeküket a hitre neveljék. A pap szavával és életpéldájával egyaránt Jézus Krisztust és az ő evangéliumát hirdeti. A hit igazsága ugyanis Krisztusból indul ki, és a hitre jutott embert Krisztushoz vezeti. A hit által az ember újjászületik Krisztusban, és küldetést kap arra, hogy a szeretet új parancsa szerint éljen. Az embereknek szükségük van Krisztus szavára, hogy megismerjék a szeretet megélésének útját, és ezt a szót, igazságot a papok hirdetik nekik. Figyeljünk engedelmes lélekkel és nyitott szívvel Krisztus üzenetére, amely a papok szolgálata által jut el az emberekhez. A mai evangéliumban Jézus önmagát nevezi pásztornak. Ezt mondja: juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik. Jézus olyan pásztor, aki őrzi juhait, vigyáz rájuk, jól ismeri az őket fenyegető veszélyeket. Ezért mondja: senki nem ragadja ki őket kezemből. Felelősséget érez azokért, akiket az Atya rábízott, ezért semmilyen körülmények között nem hagyja el helyét. Az Úr hűséges pásztori feladatához közösségét, az egyházat szelíd szeretettel védelmezi. Ha a krisztusi közösséghez tartozunk, soha nem érezzük magunkat védtelennek vagy kiszolgáltatottnak, mert örök pásztorunk gondunkat viseli többek között oly módon, hogy szíve szerinti pásztorokat ad mindenkorban a nyáj élére, akik az ő nevében végzik pásztori szolgálatukat. Jó pásztorunk Jézus Krisztus, segítsd a papokat, hogy mindenkor a mennyei Atya szeretetét sugározzák a gyermekek és a fiatalok felé. Segítsd a papokat, hogy hirdessék az életet, és arra bátorítsák a családi életre készülőket és a családokat, hogy mindig számíthatnak Isten segítségére. Segítsd őket, hogy Isten jóságát és erősítő kegyelmét közvetítsék a betegeknek és a haldoklóknak. Élj minden pap szívében, hogy az irgalomban gazdag Istent képviseljék, amikor gyóntatják a bűnbánókat és a megtérőket. Segítsd őket, hogy hivatásukat szolgálatnak tekintsék, és mindig szeretettel végezzék.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan élőben kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyet a mai alkalommal Czapkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója celebrál. A zenei szolgálatot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Schola Cantorum kórusa végzi, orgonán közreműködik Kubik Tamás karnagy. A felolvasói szolgálatban Ferenci Tamást és Bóta Zoltánnét hallják. Imádkozzanak velünk!